Trieste-ben voltunk pár napot, és kinéztük, hogy milyen olyan dolgokat lehet csinálni, ami gyerekkel is érdekes, és ez egyik a Természettudományi Múzeum megtekintése, ami egy kicsit kívüleső pontján van a városnak, egy hatalmas épületben, és rögtön, amikor megérkezel, kapsz egy ilyen térképet, amit én mindig olyan túlzásnak érzek, szóval a Prádóba értem, hiszen ott kilométereket jössz-mész, de azt gondoltam, hogy ez nem olyan nagy, de nagyon-nagyon nagy, és minden van, tényleg. Tehát egy kis pici kutató laborok, hogy hogyan dolgoztak ezek a tudósok, akik próbálták megismerni a fajokat, és hogy a különböző korszakokban hogy nézett ki ez a kutatási munka.
Perpetuum mobile van-e?
Perpetuum mobile nem volt. Tehát ezek vannak, tudod, nagyítók, meg túrabakancsok, meg...
Az olaszok szerint a természettudomány.
Jó, igen. És akkor minden van. A kislepkétől a dínóig, a kitömött állatok, a hogyan szaporodnak a különböző halfajok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszan, 20-szor elmondják, hogy ne nyúj hozzá semmihez, mert valamivel be vannak kenve ezek a kitömött állatok, hogy hosszú ideig így maradhassanak, úgyhogy kérik, hogy figyeljünk arra, hogy a gyerekek jó. Nem tudom, nem, elvesztettem az időérzékemet, tehát úgy éreztem, hogy lehet, hogy hetek óta vagyunk már itt ebben a Természettudományi Múzeumban, szaladgáló Simcsikém után, aki néha maga nézi, néha fel kell emeljük, hogy a magasabban levő dolgok hogy vannak. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes és színes és gazdag az egész, és írtott tanulságos volt abból a szempontból, hogy amit mindig mondok, hogy egy múzeum, az hogy van felépítve, egy kiállítás, hogyan vezet téged végig, hogy ebben vannak nagyon jól sikerült, jól rendezett anyagok, meg van, ahol így állandóan így kilökődsz a sztoriból, és hogy olyan érdekes volt, a Simi 3,5 éves, és amikor jöttünk ki, akkor kicsivel később úgy beszélgetünk arról, hogy mi az, ami neki a legjobban tetszett, és két olyan dolgot mondott rögtön, ami interaktív volt. Az egyiknél egy elképzelt dinoszauruszhoz közel kellett tenni a kezét, ott volt egy érzékelő, és az a hangot megmutatta, hogy körülbelül milyen hangja lehetett. Ez az egyik, amit azonnal elmondott, a másik pedig egy óriási, kitömött cápa volt, ahova bemenni egy ilyen lefüggönyzött bejáraton keresztül lehetett menni, de ki volt írva a gyerekeknek, hogyha igazán bátor vagy, és nem félsz semmitől, akkor nyom meg a gombot. És akkor megnyomsz egy gombot, és a cápának a fejét megvilágítja egy fény, és az a felület, amit eddig egy ilyen falfelületnek gondoltál, ott hirtelen meglátod a cápának a nyitott. Na. És ez a két dolog volt, amihez az ő hozzájárulása kellett. Fantasztikusan érdekes volt, mert egy csomó mindent kérdezett, nyilvánvalóan nagyon sok mindent tetszett neki. Tehát amikor utána mondtam, hogy megyünk majd még a múzeumba, akkor mindig azt mondta, hogy az jó, mert akkor újra megnyomja majd a cápánál. És hát nem akartam előre elmondani neki, hogy másfajta múzeumokba is szeretne édesanyád eljutni, mint lepkék és kitömött állatok közé. Bocsássa meg ezt neki a jó Isten. De hogy fantasztikus volt azt látni, hogy az marad meg, az okozza a legintenzívebb örömélményt, egy ilyen tök érdekes szituba is, amihez az ő kis hozzájárulása kell, az nagyon tetszett. A másik, egyszer sétáltunk a városban, és egy ilyen nagyon kedves kis könyvesbolt előtt mentünk el, és mondtam, hogy fú, ezt szeretném megnézni. Képzeld el, hogy olyan úgy volt megcsinálva ez a tényleg picike könyvesbolt, amit ha filmen van, mondjuk egy francia romantikus filmben, egy kisvárosban, egy elvált nő eljön új életet kezdeni és csinál.
Csokoládé, most azt meséled?
Igen, a csokoládét mesélem könyvesboltban.
De nincs Johnny Depp.
Ott volt Johnny Depp, mert kiderült, hogy ezt egy házas pár viszi, de hogy úgy volt megcsinálva, amihez úgy nem vagy szokva, hogy így kinézhet könyvesbolt, mondom, pici volt, egy ilyen gyönyörű zöld színt választottak a könyvespolcoknak. Volt egy nagyon invitáló kanapé, ahova le lehet ülni, picike, tökéletesen odavaló fényekkel díszítve a könyvespolc, és egy ilyen nagyon személyes válogatás, gyerekkönyvszekció, művészeti könyvszekció, olasz irodalom, egy pici angol nyelvű irodalom, olyan gusztán kirakva, olyan magaslatán, gyakorlatilag olyan volt, mint hogyha egy nagyon jó ízléssel berendezett otthonba lennél vendégségbe, ahol beengednek a könyvtárszobába, amit nyilvánvalóan csak és kizárólag az a család használ, mert olyan szinten van megtervezve és létrehozva, és így a lányuk ült az egyik kanapén, a mama jött-ment, és amikor mondtam, hogy atya úristen, ez csodálatos, akkor kihívta a férjét, aki egy hátsó szobában volt, és akkor egy kicsit beszélgettem velük, elképesztő volt. Az a neve a boltnak, hogyha valaki majd Triestbe készül, hogy Zeno Bandini, vicces egyébként a Zero balladánkra mennyire jól passzol, szóval, hogy ez is csodálatos volt, és a harmadik, ami nem feltétlenül Triest élmény, de én imádom, hogy amikor szállodában reggelizel, akkor nyilván nézed az összes többi asztalnál ülő házaspárt, próbálod elképzelni, hogy milyen életük van, hol tartanak, hogy vannak, az, hogy mennyit hallgatnak, az jó jele, vagy inkább az összeszokottságot mutatja, vagy az unalmat, na mindegy. És akkor egyszer csak megérkezett egy csomó piros ilyen sportmelegítős kis csávó, és kísérte őket egy pasi, meg aztán később számos másik felnőtt, de ez a pasi valószínűleg ő lehetett az edzőjük. Szerintem egy ilyen versenyre jöhettek a gyerekek is, akit tudott, azt elkísért a szülője. Figyelj, ez a pasi, ez egyszerűen fantasztikus volt. Olyan volt, mint hogyha egyébként ő mondjuk egy ilyen erdőlakó, erdőben élő ember lenne, aki néha-néha kicsit olyan Maugli-szerűen így kijön így az emberek közé, de hogy mondjam, nem ez a kedvenc terepe. A gyerekeket állandóan kísérte. Szóval ne képzelj el egy ilyen hodályt, hanem egy ilyen tök átlátható, normál méretű reggeliző helyiséget, ahogy egy gyerek felbukkant, ő felpattant az asztalától, megfogta a vállát annak a gyereknek, és egyenként bemutatta neki, hogy nézd, ezek a sajtok, nézd, ez a szalámi, nézd, itt vannak a pékáruk, nézd, itt van a narancsé. A szerencsétlen gyerekek, akik akkor már ötödszörre jöttek, hogy újra töltsék a tányérjukat, addigra már maguk is eligazodtak volna a sajtok és a szalámi között, de ez az ember, ez egy ilyen kimeríthetetlen energiával ugrált. Egyébként mindenkinek köszönt. Tehát aki leült asztalokhoz, ő hangosan mindenkinek jó étvágyat kívánt és üdvözölte őket, illetve a vele együtt reggeliző nőnek, aki lehetséges, hogy a felesége volt, elmondta, hogy amit ő eszik, azt miért eszi, milyen céllal választotta pont azt a büfépultról. Mindezt úgy mondom, hogyha feltűnt a látómezőn egy ilyen piros melegítős kis csávó, akkor azonnal abba hagyta az előadását, hiszen azt a gyereket oda kellett kísérnie, hogy újra és újra elmondja neki, hogy ezek itt a műzlik. Figyelj, fantasztikus volt. Annyira eszembe jutott, amit te mondtál arról, hogy az edzővel való viszony. Tudom, amit én is mondtam, hogy a Petinek, aki versenysport, tehát vívott, neki milyen kapcsolata volt az edzővel, hogy ezt az embert erre teremtette a jó ég. Amikor ő felállt, akkor se egyenesen állt, hanem ilyen C betű formába. Ő állandó készültségben volt, hogy valakinek segítsen, valakit megóvjon, valakit terelgessen ebbe a rettenetesen elveszett szitúba, amit úgy hívnak, hogy megreggelizni egy szállodában. Fantasztikus volt.
Ez olyan volt, mint egy sportközvetítés, kedves hallgatók, Winkler Nórától hallhattátok, és szerintem el is tudjuk képzelni, és azt már csak álmodni sem merjük, hogy milyen lehetett az aznap, a reggeli után, mert ott még volt két étkezés, lehet, hogy szülők nélkül, és akkor még a sportesemény, ha tudnánk, mert megjegyezte volna Nóra, hogy milyen klub színeiben tartózkodtak ebben a Triesti étteremben, vagy szállodában, a fiatalok, akkor utána is néznénk az eredményeknek, és jövő héten beszámolnánk róla, de hát ezt most így nem tudjuk megtenni, mindenre mi sem vagyunk képesek, azt azonban mindenképpen, hogy a Di Fontanas című zenekarnak a Capoeira Mata című portugál nyelvű dalát, ez egy capoeira lesz, hogy nem mindig csak szambát meg bossanovát, de mindenképpen brazilt azért hallgassunk, de Fontanas.